Kiskunlac háza, Veszprém, Tatás-Szentgyörgy már-már az életünket eluraló erőszak jelképei. Az persze nyilvánvaló, hogy mindez nem csak rendőrségi ügy. Jó napot kívánok, Szikra Zsuzsa vagyok, ez itt a Magánhangzó. Először az erőszak elleni csendes együttlét erejéről beszélgetek Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel. Majd 3:41-kor szokásos heti parlamenti előzetesünk következik.
Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Csendes együttlétre szóló meghívót küldött az Evangélikus Egyház elnöksége és püspöki tanácsa. Hívnak mindenkit az erőszak ellen. Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel a miértekről beszélgettem ma reggel. Miből lett elég, püspök úr?
Elég lett abból, hogy az emberek nem szívesen mennek már ki az utcára, biztonságérzetük romlott, függetlenül attól, hogy most milyen környezetben élnek, városban vagy vidéken, cigányok mellett vagy éppen úri környezetben, az általános hangulat, az általános közérzet nem jó. És ennek csak egy jele az, hogy a legutóbbi 1-2 hétben olyan, ma már emblematikusnak mondható események történtek a városokkal, idézőjelben fémjelezhetők, mint Nagycsécs vagy Kiskunlac háza, Veszprém vagy Tatár-Szentgyörgy, de mondhatjuk Budapestet is, hiszen itt is a mi környezetünkben, ahol élünk, hát olyan dolgok történnek, amelyek ellen úgy érezik, hogy egyházként is föl kell emelni a szavunkat. Akárhova megyünk, az embereknek a hangulata, a biztonságérzete romlott, és a szeretteinek a féltése és a jövővel kapcsolatos aggodalmak növekedtek.
Önök mit érzékelnek? Ki fél kitől?
Mindenki mindenkitől, szinte azt lehetne mondani. Nem is félelem ez feltétlenül, hanem egy olyan zsigeri bizalmatlanság, a viszonyoknak a megromlása, és a derűnek a végképp szinte örökre történő elveszítése. Nehéz úgy együtt élni, hogy az ember egy liftben nem mer jó érzéssel beletekinteni a másiknak az arcába, vagy hogy ha valakit megszólítanak az utcán, hogy hány óra van, akkor rémülten elfordulunk, mert biztosan valami baj származik ebből, és a nagy politikában, a gazdasági életben, a kultúrában, a különböző egyéb közösségekben a bizalmatlanság növekedett, és nem szeretnék ebbe belenyugodni.
Ami mostanában öltött aggasztó méreteket? Korábban nem így érzékelték?
Korábban azért mindig volt egy-két fogódzó. Tehát könnyen megtaláltuk azokat az embereket, akik úgymond a partnereink voltak. Most már attól is félünk, hogy az emberek akár karitatív munkában nem szívesen vesznek részt, mert azt mondják, hogy délután már sötétedéskor kimenni az utcára már nem biztonságos, vagy elveszett még azokból is a bizalom, akikre korábban építhettünk.
Ön is fél?
Nem félelem ez, talán azért nem volt szerencsés ezt a szót így használni, hanem egy nagyon mély szomorúság és nagyon mély aggodalom. Persze, hogy félelem is van bennem, amikor éppen ma volt 3 éve, hogy a kisfiamtól elvették a mobiltelefonját, de ez sokakkal megtörténik, és azzal a felszólítással, akkor volt 8 éves, hogy add ide, vagy megöllek. És attól kezdve ebben a kisfiúban ott volt ez a félelem, hogy az a tény, hogy megöllek, az valóság lehet. Persze szeretné az ember hinni, hogy ilyen azért nem történhet, de ezek az események azért mégis azt mutatják, hogy olyanok is belekerülhetnek egészen válságos helyzetbe, akik a kriminalizálódó környezettől amúgy távol álltak.
Ez azért nagyon érdekes, hogy így napra pontosan tudják, hogy mikor történt ilyen mély sebet ejtett?
Igen,
egy ilyen utcai támadás?
Hát a feleségem éppen ma reggel idéztük ezt el, valahogy eszébe jutott neki, ez a dátum megmaradt benne. Én remélem, hogy a kisfiamban nem, és azt is remélem, hogy nem hallgatja ezt az adást, és nem tépünk fel benne sebeket, mert pontosan az ilyen kisfiúkra szeretnénk gondolni, hogy ő belőlük ne vesszen még el ez a bizalom. És ezekre a kisfiúkra, akik ugye Tatár-Szentgyörgyön az a 4-5 éves kisfiú, aki áldozata volt, az elfogadhatatlan nekünk, akik apák vagyunk, és az egyházban is, akik ezt a mostani keddi alkalmat úgy éreztük, hogy meg kell rendeznünk, akár Prőle Gergely felügyelő, akinek 4 kisgyereke van, nekem is, akinek 3 gyermekem van, ilyen róhatatlanul a saját gyerekeinkre is gondolunk, és nem csak a vér szerinti gyerekeinkre, hanem erre a 4-5 éves nemzedékre, akik ki lehetnek téve valami hasonlónak, és együtt érzünk azokkal, akikkel mindez megtörtént.
Mi mindent tesz és tehet az Evangélikus Egyház?
Nyilván egy ilyen látványosnak mondható istentisztelet. Kedveste 6 órára tervezük ezt a Deák téri evangélikus templomba, ez csak jelkép erejű. Tehát nem szeretnénk, hogyha bármiféle kampányba torkollana ez, vagy akciózásba alkalmanként, nyilván megvan ennek is a feladata, vagy szükségessége, hogy ilyen kiemelt eseményeket rendezzünk. Azt hiszem, hogy azt tehetjük, hogy szisztematikus, nyugodt munkával először is a saját híveinket ráébresszük arra, hogy igenis lehet valamit tenni. És ennek a mostani keddi alkalomnak is a mottója alapul azt a pálapostoli igét választottuk, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. A pálapostól a római levélben írja ezt a 12. részben. Tehát, hogy az első része egy kicsit defenzívnek tűnik, hogy ne győzzön le minket a rossz, és itt nem egyszerűen a kriminalizálódásra gondolunk, hanem a belső érzésekre, a szeretet kihunyására, a bizalmatlanság megerősödésére, vagy akár a hitnek az elveszítésére. De a mondat második része, hogy te győzz le a rosszat jóval, ez kifejezetten etikai cselekvése sarkal, és hogyha a híveinket elsősorban most őket arra tudjuk biztatni, hogy ne nyugodjanak bele abba, hogy ilyen rossz helyzet van, hanem ki a saját területén tehet valamit, akár a bizalmatlanság eloszlatásával, akár a gesztusoknak a gyakorlásával, és hát persze főképpen tényleges segítséggel, akár olyan módon, hogy ki szembesüljön azzal, hogy van-e mondjuk Róma barátja, van-e a közösségében, akár az egyházi közösségében olyan, akit addig kitaszítottak, és ő demonstratív módon a figyelmet is felhívva tudja befogadni azt az addig kitaszított embert. És hogyha ez terjed, akkor talán már nem csak az evangélikus egyház belső köreire lesz jellemző, hanem más egyházakra is, hiszen ezt a keddi alkalmat is természetesen nyitottan más felekezetűek és nem hívők számára is rendezzük, akkor kisugározhat az egyháznak ez a magatartása, amit az evangéliumban úgy mond Jézus, hogy ti vagytok a föl sója, tehát egy ilyen kevés só talán megízesítheti az egész tésztát.
A keddi közös istentiszteleten imádkozni fognak együtt, énekelni, lesz-e ott beszélgetésre, miben lesz ez más a szokásos istentiszteleteknél?
Nyilván más lesz, hogy nem a hagyományos liturgikus keret lesz, bár az egésznek szeretnénk tudatosan egy liturgikus keretet is adni, de nem a megszokott istentiszteleteknek a rendje, hanem az új agendánkban, az istentiszteleti rendtartásban, hogy úgy sajnálatos módon már kell, hogy legyen egy olyan rész, hogy istentisztelet katasztrófák és tragédiák esetére, tehát erre részben külföldi példákkal, ha szabad így mondani, fölkészültünk, és olyan zsoltárok, olyan igék, olyan imádságok fognak elhangozni, amelyek segítenek az ember ezeknek a tragédiáknak és különböző gyászeseteknek a feldolgozását. Szeretnék csöndben is lenni, azt hiszem, hogy annak is nagy ereje lehet, hogyha ott több száz ember, mert reménység szerint több százan, vagy akár több ezren is leszünk, hiszen nagy a reaktéri templom, hallgat, egyszerre csöndben van, annak is azt hiszem, hogy nagy ereje lehet, és örömmel, ha szabad ezt a szót mondanom, örömmel mondhatom, hogy olyan művészek is elfogadták a meghívásunkat, mint például Fasang László orgona művész, aki egy Bach darabot fog játszani, vagy Szalóki Ági énekes, és a Deák téri evangélikus gimnázium ének és zenekara is fog játszani. Tehát a megszokott istentiszteleti kereteket némileg szétfeszítve, azokat a nem hívő emberek számára is kommunikálva és érthetővé téve szeretnék részt venni. Nyilván valamiféle jelképes cselekedettel is szeretnénk megmutatni azt, hogy nem csak a verbalitás jegyében, a szavak jegyében vagyunk együtt, hanem jelképesen gyertyagyújtással vagy valami mással is szeretnénk megmutatni az érzéseinket, és szeretnénk talán még a templomból ki is lépni, tehát jelképesen is azt mondani, hogy ott vagyunk a templomban, Isten színe előtt, de ott megerősödve szeretnénk visszamenni abba a világba, ahol mindannyian élünk. Tehát nem menekülésnek szánjuk ezt a együttlétet, hogy úgymond a bűnös világból mi bemenekülünk a templomba, hanem megerősödve szeretnénk visszamenni a közösségeinkbe.
Csöndes együttlét az önök meghívójában az áll, hogy az önök értelmezésében mindannyian áldozatok is vagyunk, függetlenül attól, hogy közvetlenül érinte minket egy ilyen szörnyűséges gyilkosság vagy más bűncselekmény. Úgy gondolja, hogy valóban valamennyien itt Magyarországon áldozataivá lettünk ezeknek az eseteknek, ezeknek a szörnyű gyilkosságoknak?
Aki azt észleli magában, hogy nem jó szívvel tesz meg egy olyan korábban örömmel vállalt jó cselekedetet, amely talán segített másoknak, az már áldozat. Ha valaki azt észleli magában, hogy ott van a gondolatainak a mélyén egy szikrányi kis bizalmatlanság olyan emberek iránt, akiket korábban természetes módon tudott szeretni, az már áldozat. Vagy ha valaki azt érzi, hogy inkább bezárkózik, akár a szó fizikai, akár a szó lelki értelmében a maga kis elefántcsontornyába, az már áldozat. És aki azt éli át, hogy nem tud szeretni embereket, akár bőrszíne miatt, akár politikai hovatartozása miatt, akár bármiféle mássága vagy más gondolata miatt, az már áldozat. Mert az előítéleteknek, a félelmeknek az áldozata lett, és őrá érvényes lett ez a bizonyos pálapostoli mondat, ilyen negatív értelmezése, hogy őt legyőzte a rossz. Hát ezt szeretnénk, hogy ne győzzön le minket a rossz, hanem mi győzzük le a rosszat jóval.
Köszönöm szépen. Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel beszélgettem annak okán, hogy keddesire közös csöndes együttlétre hívnak hívőket és nem hívőket Budapesten.
Magánvélemény.
Ezen a héten az Afrik Inter foci csapattagjaival beszélgetünk közügyeinkről. Elmondja véleményét az elnök Nelson Viktor, az alelnök Antal Ágnes, az edző Dr. Agunglo Joel, valamint két játékos, Orere Nicolas és Ikele Samuel. Mennyire számít az, hogy önök Afrikából jöttek? Mennyire számít a bőrük színe? Számít-e Magyarországon? Mit tapasztalnak?
Sometimes it's good, sometimes it's bad. That's just it. It's different stroke for different folks. Sometimes the skin color makes you very proud.
Van, amikor büszke vagyok arra, hogy színes bőrű vagyok, illetve van, amikor nem. Minden jóban van valami rossz. Vannak olyan alkalmak, amikor mindenki szeretne velem barátkozni, de van olyan alkalom is, amikor mondjuk egyedül vagyok a buszon, és akkor egy például részeges csoport esetleg belém köt. És akkor viszont az már nem annyira kellemes. Például a meccseken tapasztalható az, a mérkőzéseken, hogy sokszor csak azért kötnek belénk, mert ilyen a bőrünk színe. Tehát nem azért, amit csinálunk. Meg sokszor azt hiszik, hogy nem értjük, amit mondanak nekünk, de ez nem így van. Tehát azért ilyen sokszor elő szokott fordulni. Azt az edző is említette, hogy nagyon fontos az, hogyha megérkezünk valahova, ami egy teljesen más kultúra, hogy abba beilleszkedjünk. De én úgy érzem, hogy ha sok negatív tapasztalat van, akkor egyre messzebb kerülök attól, hogy ebbe szívesebben beletanuljak.
Én nekem valószínűleg szerencsém volt, mivel engem sosem bántottak, sohasem értek atrocitások a bőrszínem miatt, sőt, általában nagy érdeklődést keltek, bárhol is feltűnök. Plusz a barátaim miatt nekem nagy szerencsém van, mivel ha esetleg értek atrocitások a hátam mögött is, akkor is ők megvédtek, és mert sok ilyen barátom van, aki mellém áll, ezért nekem sohasem volt ilyen gondom. Hát a nagy érdeklődés az talán arra utal, hogy bennem ugye két kultúra találkozik, vagy két kultúrának a meccéspontja vagyok, mivel édesapám Nigériából származik, édesanyám pedig magyar származású, és hát nekem extrémebb a helyzetem, mivel ugye bennem magyar vér is csörgedezik, és afrikai vér is, és sokan csodálkoznak, hogy hogy tudok így élni, de hát nem nehéz. Csak ugye sokan nem tudják, hogy ezt hogy kell elképzelni, de semmi különleges nincsen bennem, ami olyan nagyon figyelemreméltó, talán csak annyi, hogy a nevelésben kaptam apait is és anyait is.
Számít-e az, hogy melyik országból érkeznek, vagy hogy melyik földrészről? Tehát az, hogy Afrikából. Ezzel kapcsolatban vannak-e azokban az emberekben benyomások, akikkel kapcsolatba kerülnek, vagy Afrika semleges az emberek számára Magyarországon? Tehát mondjuk az, hogy feketeként Amerikából jönnek, vagy Afrikából, ez különbséget jelente?
Szerintem a magyar emberek úgy gondolják, hogy nincs különbség. Annyi, amennyit úgy ismernek, hogy a bőrünk színe fekete, más nem, szerintem.
Tehát Afrikáról nincs is sok tudásunk?
Nincs, nem sok. De egyébként személy szerint én úgy gondolom, hogy ebben egyébként a média is hibás. Tehát, hogyha olyan képeket, illetve olyan oldaláról állítanák be az afrikai kontinest, ami pozitív, tehát mindenhol van, a Magyarországon is vannak rossz és jó helyek, de hogyha csak egy kontinens alatt csak a negatív oldalát mutatjuk be, és semmi pozitívat nem mutatunk be, akkor az emberek igazából nem is tudnak már gondolni, hiszen honnan tudnák, hogy van ott jó hely.
I think she's very correct because of the media, they don't do, like, I hear on the radio, they want to explain, they say nigger.
Egyetértek az előttem szólóval, hogy igen, a médiának talán azt kéne megértetni az emberekkel, hogy valaki fehérnek születik, valaki meg feketének. De igazából, mint ember, különbség nincs, csak maximum a kultúrában. De ugyanott, tehát Afrikában is vannak szuper jó helyek, illetve egy nagyon szép kontinens. Csak ugye itt is, és például felhoztam azt, hogy ez a néger szó, hogy ugye sokan nem is direkt mondják azt, hogy néger, csak egyszerűen nem tudják azt, hogy hogyan nevezzenek minket.
Szerintem egyébként a magyarok megértőek, tehát igazából nem számít, hogy afrikai vagy amerikai. Sőt, ha találkozunk egy magyarral, igazából szerintem segítőkészek. Illetve ha még rá is kérdeznek a származásunkra, és megtudják, hogy honnan jöttünk, akkor igazából még jobban érdekli őket a dolog.
Hál' Istennek engem nem ért atrocitás, pedig nagyon régóta élek itt Magyarországon. Ők nem tudhatják, mert régebben sokkal-sokkal durvább dolgok történtek Magyarországon, még a 80-as évek végén, még idegen gyűlölet, az még ők nem tudják, az más volt a skinheadekkel. Hál' Istennek nekem nem, sose volt atrocitásom, le is kopogom gyorsan, de néha el kell tudni viselni, hogy mások vagyunk, vannak kevésbé jó emberek, és nem kell mindig mindent úgy meghallgatni. Néha értelmesen el kell hagyni, menni a fülünk mellett, és tovább élni. Mert ez a legokosabb dolog, amit tehetünk. Mert ha egy olyan emberrel állunk vitatkozni, aki már így viszonyul, nem tudunk beszélgetni, nem tudom meggyőzni, nem tudom megmagyarázni neki. Vannak emberek, vannak magyar barátok, rengeteg van, azok tudják, mi van ember, ember. Vannak jó emberek, rossz emberek, feketék, fehérek, sárgák, meg egyebek.
Magánhangzó. Közéleti beszélgetések az Emeregy Kossuth Rádióban Szikra Zsuzsával.
Szokásos heti parlamenti előzetesünk következik, és azt gondolom, hogy talán elsősorban azok a hallgatóink figyeljenek most, akik szeptember óta elveszítették a munkájukat, viszont van lakástörlesztő részletük. Ma dönthetnek a sorsukról, de hogy mi következik, arról hallgassuk meg Domány Andrást, az Emeregy Kossuth Rádió egyik parlamenti tudósítóját.
Az az igazság, hogy nem tudok részleteket mondani, mégpedig azért, mert múlt héten az országgyűlés úgy döntött, hogy felgyorsítja az eljárást, tehát ma még délután 3-ig lehet módosítóindítványokat benyújtani, de ennek ellenére ma már szavazás is lesz, ami az általános eljárási szabályok szerint nem lenne lehetséges. Vagyis, amiről már a sajtó mindenfélét megírt, itt a Kossuth Rádió reggeli műsorában is hallhatták a hallgatók, hogy milyen hírek szállonganak, azok még nincsenek benyújtva formális módosítóindítványként. Tehát azt lehet csak valószínűsíteni, hogy enyhíteni fogják a kormány javaslatához képest a törvényt, vagyis lehet, hogy nem csak azok, akik szeptember 20-a után vesztették el az állásukat, részesülhetnek ilyen kezességben, lehet, hogy nem csak azok, akiknek az az egyetlen lakásuk, amelyben benne laknak és amelyre fölvették a hitelt, figyelembe véve azt, hogy nagyon sok családban például a gyerekre írtak lakást, kiskorú gyerekre, a nagymamájét, meg hasonló helyzetek előfordulhatnak, és nem biztos, hogy csak a 20 millió forintot meg nem haladó összegű hitelekre fog vonatkozni, mert van egy olyan elképzelés, hogy az ennél nagyobbaknak is a 20 millióig terjedő részére vonatkozik. De mindez még nincs benyújtva se, nem lehet tudni, hogy mit fog támogatni a kormány, mit fog támogatni a többség, tehát emiatt a felgyorsított eljárás miatt igazából tényleg csak este fog kiderülni, hogy mi kerül be a törvénybe.
Akkor tehát azt sem lehet tudni, hogy figyelembe veszik-e azt a javaslatot, hogy azokra is terjedjen ki, akik lakáslízén keretében szerezték meg az ingatlanjuk.
Igen, ez történetesen azt hiszem már egy benyújtott módosítóindítvány, de hogy bekerül-e, ezt se lehet tudni.
Akkor tehát a lakástörlesztő részletek alatt nyögő hallgatóink figyeljék feltétlenül a...
Az esti krónikát, de még az se biztos, hogy az esti krónikáig meg lesz, lehet, hogy csak a késő esti krónikát, a 22 órásat, mert nem lehet pontosan kiszámítani, hogy mikor lesz ez a szavazás.
Itt az Emeregy Kossuth Rádióban, és persze az interneten és az emeregy.hu-n, a Kossuth Rádió honlapján ott lesznek a hírek, és még egy ide kapcsolódó esetleges szavazásra sor kerülhet, nem tudom. Szó lesz ma végül arról, hogy kiterjesztik-e a bankmentő csomagot december 31-éig, vagy nem?
Ilyen még nincs benyújtva. Délig még benyújthatják, délután még dönthetnek úgy, hogy megint csak a házszabálytól eltérve rendkívüli sürgősséggel napirendre tűzik, tehát minden lehetséges, de hétfő reggel 9 órakor még nincs ilyen.
Miről lesz még szó a parlamentben, András?
Amennyiben az Alkotmányügyi Bizottság nem veszi tárgysorozatba a Fidesznek az úgynevezett három csapásról, vagy három dobásról szóló büntetőtörvénykönyv szigorító javaslatát, amely ugye amerikai példára azt mondaná, hogy ha valaki harmadszor követ el erőszakos cselekményt, akkor minden egyéb körülménytől függetlenül kötelező lenne életfogytiglanra ítélni. Szóval, ha az Alkotmányügyi Bizottság többsége úgy dönt, hogy ezt nem kívánja a plenáris ülés elé terjeszteni, akkor a Fidesz előre bejelentette, hogy akkor a plenáris üléstől kérik ennek a felülbírálatát. Tehát erről várhatóan vagy csak a bizottságban, vagy a bizottságban és a plenáris ülésen is lesz szavazás. Ebben a pillanatban az látszik valószínűbbnek, hogy ez nem kerül be a plenáris ülés napi rendjére. Ugye ilyenkor tehát nem magát a javaslatot tárgyalják meg, csak azt, hogy akarják-e tárgyalni. Most úgy fest, hogy nem nagyon akarják. Ezen kívül lesz egy vita egy szabaddemokrata határozati javaslatról, amely a kerékpáros közlekedés feltételeinek a javítását célozná. Ez azért pikáns, mert ugye éppen most vannak viták azon, hogy töröltek mindenféle pénzeket a kerékpárút építésből, bár a gazdasági miniszter nemrég a múlt héten elmondta, hogy újra lesz kerékpárügyi megbízott a minisztériumban, ami a liberális miniszter Kóka János és Kákosi Csaba alatt volt, aztán megszűnt, most újra lesz. Hát, nem tudom, ugye ez olyan dolog, hogy persze mindenféle közlekedési és egészségvédelmi és sokféle szempontból fontos, ugyanakkor meg hát a válság miatt mindenütt lecsipkedtek a pénzekből, hát nem tudom, mi lesz ebből, minden esetre ez is egy mai vitatéma.
Mi lesz holnap?
Holnap van egy kicsi, de fontos és egy óriási terjedelmű téma. A kicsi, de fontos az úgynevezett központi hitelinformációs rendszer. Ez már egy hónapok óta benyújtott, de csak most napirendre tűzött törvényjavaslat. Ez lenne az úgynevezett pozitív adós lista. Ugye ma közzéteszik azoknak a magán és vállalati ügyfeleknek a listáját, akik amelyek nem törlesztenek időben és rendesen, tehát azt bármely bank meg tudja nézni, ha valaki jelentkezik nála, hogy az illető más banknál nem került elmaradásba, mert ha igen, akkor nyilván meggondolja, hogy szóba álljon-e vele. Csak hogy erről a pénzügyi világban évek óta mondják, hogy nem elég, mert lehet, hogy valaki e pillanatban még nem esett késedelembe, de már 5 különböző banknál annyiféle terhet vállalt, hogyha én, mint 6. most kölcsönt adok neki, akkor lehet, hogy fölborul minden, de azt én ebből a negatív adós listából nem látom, mint bank. Tehát, hogy legyen egy pozitív adós lista is, amely lényegében mindenkit tartalmaz, aki bármit, bármilyen banktól fölvesz. Hozzáteszem rögtön, hogy vannak itt szigorú korlátok, tehát egyrészt csak az érintett hozzájárulásával lehetne erre a listára fölkerülni, vagyis ha valaki azt mondja, hogy ő nem akarja, hogy bekerüljön, akkor nem kerül be. És ha már egyszer engedte magát fölvenni, akkor is arra, hogy konkrét banknak konkrét ügyben felvilágosítást adjanak erről a listáról, ahhoz megint hozzá kéne járulnia. Látszólag tehát nagyon jó körül van bácsázva, csak hogy ugye erre azt mondják, hogy ha sok ember rajta van ezen a listán, és én azt mondom, hogy nem akarom, hogy rajta legyek, és kérek egy banktól egy hitelt, az meg akarja nézni ezt a listát, és kiderül, hogy nem vagyok rajta, vagy nem járulok hozzá, hogy most konkrétan kiadják az információt rólam, hát akkor ez a bank azt fogja hinni, hogy velem valami baj van. Tehát nem biztos, hogy sokra megy ezzel a jogával az érintett. Az adatvédelmi biztos mind a korábbi Péter Falvi Attila, mind a jelenlegi Jóri András, talán ezért is, élesen tiltakozik a törvényjavaslat ellen. A pénzügyi élet minden képviselője viszont nagyon támogatja. Úgyhogy ez érdekes lesz, hogy mi lesz belőle. Holnap ennek még csak elkezdődik a vitája. A másik, ami óriási terjedelmű, a polgári törvénykönyv részletes vitája kezdődik. Ugye a polgári törvénykönyv javaslat, amelyről ősszel, amikor elkezdődött az általános vita, beszélgettünk, hát ugye ez az egész jogrendszernek az egyik legalapvetőbb kódexe, talán olyan értelemben még a büntetőnél is fontosabb, hogy úgy le lehet élni egy életet, hogy a büntető törvénykönyvvel semmilyen kapcsolatban nem kerül az ember, és szerencsére sokan le is élik így az életüket. Úgy nem lehet leélni az életet, hogy a polgári törvénykönyvvel kapcsolatban ne kerülne az ember, hiszen abban bármiféle szerződés, szerződésen értve azt is, hogy bemegyek egy üzletbe és veszek egy kiló kenyeret, az már a polgári törvénykönyvet érintő dolog, és a családi jog és még rengeteg minden, tehát ez egy alapvető kódex. És csak felidézem, hogy mi minden fog szóba kerülni. Az élettársi viszony, hogy szükség van-e a házastársi hűségnek a törvényben való előírására.
Megtegyük hozzá, hogy most benne van, hanem ki akarják venni, de van, akik sérelmezik a kivételt.
Hogy legyen a házastársak öröklése, hogy változzon. Aztán más téma, gyűlöletbeszéd, aminek többször neki futott már az országgyűlés, az alkotmánybíróságnál mindig elvérzett a dolog.
Bár pont ma reggeli hír, hogy a kormányfő bead egy javaslatot a szólásszabadság korlátozására vonatkozóan.
Igen, most megint szeretnék, de csak nem biztos, hogy ez kizárólag alkotmánymódosítással lenne, alkotmánymódosításra nincs az ellenzékben hajlam, hogy azt támogassák, tehát a polgári törvénykönyvbe, hogy mi kerülhet bele, ez megint nagy vita tárgya lesz. Még visszatérve a házasságra, a közjegyző előtti válás lehetősége, tehát ő ne csak bíróságnál lehessen.
Nagyon szűk körben hagyná ezt a polgári törvénykönyv, hiszen akkor, hogyha meg tudnak egyezni vagyoni kérdésekben, igen, nincsen gyermek, a
de sokan ennek ellenére ellenzik, hogy ilyen lehetőség legyen. Aztán sajtó, ugye a helyreigazítási szabályok módosítása, hogy például, ha a sajtó egy nyilvános rendezvényről hűségesen tájékoztat, akkor ne lehessen felelősségre vonni azért, mert aki ott a nyilvános rendezvényen közéleti szereplőként beszélt, az megrágalmaz valakit. Ugye ezek konkrét ügyek. Elméletileg előfordulhatna, hogy valaki az országgyűlésben egy másik képviselőről mond valamit, aki a másik képviselő nincs ott, nem válaszol, mi erről tudósítunk, és utána minket vonnak felelősségre, hogy megrágalmaztuk, vagy hozzájárultunk a megrágalmazásához annak a másik képviselőnek. Tehát ez ugye nem egy épp eszű helyzet.
Híresztelésről van szó általában ilyenkor, de...
Ezen változtatnának, de ennek is többféle szövegváltozata van. Lenne egy olyan, az egyik módosítóindítvány szerint egy olyan közbülső kategória, aki közszereplő, de nem hatalmat gyakorló, színészek, sportolók, popénekesek, stb., akiknél, mert ugye általában a közszereplőkre az vonatkozik, hogy nekik többet kell úgymond elviselniük, mint a közembernek, de az ilyen típusú közszereplőkre azt mondaná az egyik javaslat, hogy nekik csak a szakmájuk kapcsán kellene többet elviselniük.
Magyarán, hogyha szörnyűségesen játszik a színházban, vagy éppen nem rúgja be a 11-esből adódó gólt, akkor ezért lehet őt rettenetesen kicsúfolni, szörnyű kritikát írni róla.
De hogy éppen elhagyja-e a babája, az talán mégse kerülhetne minden esetben a címoldalra, bár persze kérdés, mert ugye a ilyen szereplők között olyan is van, aki a ilyen típusú magánügyeit is maga terjeszti. Tehát ez vegyes. És végül egy apró, de színes dolog, hogy a kormány javaslata az volt, hogy lehessen a kártyaadósságot és ehhez hasonló típusú dolgokat is perelni, adósságokat. Ezt nagyon sokan vitatták, nyilván ez nem a leglényegesebb része a polgári törvénykönyvnek, de ez is vitatéma volt, és végül úgy tűnik, hogy ellenzéki kereszténydemokrata javaslatra a kormány hajlandó ezt elfelejteni, törölni. Tehát ebben az esetben, ha ez keresztül megy, mégse lehet kártyaadósságért perelni. Lényeg az, hogy ez a részletes vita holnap elkezdődik, és hát miután egyébként a polgári törvénykönyv nem kétharmados ügy, tehát tulajdonképpen itt minden remény megvan arra, hogy ez jelentős módosításokkal, de törvényerőre emelkedjék.
Hadd kérdezek még valamit, András, a jegyesség intézménye bekerül-e a polgári törvénykönyvben a jelenlegi állapot szerint?
Van olyan módosítóindítvány kereszténydemokrata részről, hogy ez is kerüljön be, ezt egyelőre se a bizottságok nem támogatták, se a kormány.
Köszönöm szépen, Domány Andrással beszélgettünk arról, hogy mi várható, a héten mi fog történni a parlamentben. Az egyik parlamenti tudósítónk által mondottakat elolvashatják az interneten és az mr1.hu-n a Kossuth Rádió honlapján, és persze további hírműsorainkban, illetve a parlamenti ütközőben meghallgathatják a részleteket. Most a magánhangzó végére értünk, műsorunk után a Rádió Színház bemutatója következik, amit meghallgathatnak az interneten és az mr1.hu-n a Kossuth Rádió honlapján. A szerkesztő Nagy Iván Zsolt és Köves Pál, gyártásvezető Szőlős Éva és technikus kollégám Dancsó Mária nevében is köszönöm figyelmüket, Szikra Zsuzsát hallották, viszonthallásra.
Közelről, minden hétköznap délután 3:45-től. Az MR1 Kossuth Rádióban.
Mit tud mondani Stadler József a sikertitkáról? Az eredetileg juhászként dolgozó vállalkozó most egy budapesti egyetemen tanítja a jövő üzletembereit. De mire? Foglalkozunk azzal is, hogy Angliában kampány kezdődött a durva beszéd ellen. Kinek kellene visszafognia magát, hogy ne káromkodjon egy átlag angol? És két jó barát Vas megyében, pedig konkurenciák is lehetnének. Gyógyfürdők a válságban. 3-kor krónika, utána kezdünk.
Minden hétköznap a délutáni krónika után a nap legérdekesebb történetei közelről. Vizi Dorottyával. MR1 Kossuth Rádió. Egerben FM 96,2. MR1 Kossuth Rádió. A szavak ereje.
13 óra, jó napot kívánok, Török Anna Mária vagyok a hírekkel. Megegyezik a Reformszövetség elképzeléseivel az a vitaanyag, amelyet az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói készítettek a kormány és a szociális partnerek számára, mondta Rolek Ferenc szóvivő az M1 Kossuth Rádiónak.
Nagy meglepetés nem fog okozni a dolog, lényegében a javaslat az megegyezik a Reformszövetség által kidolgozott.